Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Az Ószövetség választott népe a szent maradékban reménykedett. Jézus Krisztus az ő egyházáról úgy beszél, mint kicsi nyáj, de egészen biztos abban, hogyha ebben a kicsi nyájban a kegyelem erői működnek, akkor csodákra képes. Most ezen a mai szentmisén különös üzenete van ennek, hiszen oly kevesen vagyunk. Nem is emlékszem, hogy valaha lettünk volna ennyire kevesen. Mégis mélységes, nagy hittel és bizalommal szeretnénk bemutatni ezt a szentmise áldozatot. És abban reménykedünk, hogy elegendő számunkra az az isteni segítség, amely adatik, ha kérjük, amelyet, ha felhasználunk, akkor elegendő a világ számára. Egy nagyon nagy ember, Mórusz Tamás mondta, hogy a francia forradalom után megbolondult a világ, ma is ezt nyögjük. Igazából a világnak a gondolkodását ez fordította föl. Nem tudom, mikor nyugszunk meg. Mórusz Tamás ezzel a szemlélettel találkozva mondja, hogy jaj, nehogy az Isten a kezünkbe adja a világot úgy, ahogy azt mi szeretnénk. Ugyanis nem tudnánk élni a lehetőséggel, mert az Isten fiainak a szabadsága nem a miénk. A lehetőségekkel csak szabadság esetén lehet élni. Kérjük az Isten kegyelmét, hogy eljussunk Isten fiainak a szabadságára, hogy azt, amit az Isten elvár tőlünk, azt tudjuk megtenni. És higgyék el a testvérek, hogy ez elég. Nem kell ábrándozni, nem kell más lehetőségeket kérni. Állandóan attól hangos a világ, hogy mi mindent szerezhet meg az ember. És közben olyan zsíros lesz a szíve, hogy kibírhatatlan a másik ember számára az ember maga. Kérjük az Isten bocsánatát. Mentsen fel a bűneink terhe alól, és adjon nekünk szabadságot. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség nekem, Isten.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne féltek, kisdednyáj, hisz atyátok így látta jónak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és homoly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, fölövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik örváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg. Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az ember fiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Péter megkérdezte. Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogyha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony, mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza. De ha a szolga azt mondja magában, uram, bizonyára késni fog, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik, iszik, meg részegeskedik, akkor ennek a szolgának az ura megérkezik olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem gondolja, kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, és így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek. És akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus.
Kedves testvérek, a kérdések tömege zúdul ránk, amikor meghallgatjuk ezt az evangéliumot. Megpróbálom ezen a mai napon ebből a hatalmas témából azt a néhány fontos szempontot fölemelni, mert az Isten segíteni akar bennünket abban, hogy hűségesek tudjunk maradni, hogy elvállaljuk azt, amit az Isten ránk bízott, és méltók legyünk arra az országra, amit nem mi építünk, amit az Isten keze alkot. Az elmúlt vasárnap arról elmélkedtünk, hogy mi az élet értelme. És ezt a választ adtam, az élet értelme az élet maga. Nem óhajtom ismételni azt, amit ezzel kapcsolatosan elmondottam, de ez a mai vasárnap bizonyos értelemben tovább viszi ezt a gondolatot. Talán azt is mondhatnám, mi az, ami lendületet ad az életünknek. Mikor méltó a mi életünk az Isten akaratához, az Isten elvárásához? Egyről nem szabad megfeledkezni. És azt hiszem, hogy ez a legeslegfontosabb, hogy az Isten velünk, emberekkel egy mélységes kapcsolatban akar élni. Utaltam erre már valamikor, talán egy évvel ezelőtt, hogy az Istennek, a Teremtő Istennek a választott néppel olyan kapcsolata van, mint amilyen a kapcsolata a vőlegénynek a mennyasszonnyal. Eljegyzi magát az ő népével az Isten, és el akarja mindazzal a figyelmességgel, szeretettel, odaadással halmozni, amivel a vőlegény elhalmozza a mennyasszonyt. És ez a gondolat jelenik meg újra az Új Szövetségben is. Az Új Szövetség vőlegénye a bárány, akinek akkora a szeretete irántunk, emberek iránt, hogy mindent odaad. Mert ki akarja fejezni, hogy mennyire szeret bennünket, mennyire fontosak vagyunk a számára. A báránynak a jegyese, a báránynak a mennyasszonya az egyház. És ez az áldott bárány azt várja tőlünk, amit Isten várt az ő választott népétől, hogy értékelje Istennek ezt az odafordulását. Próbálja felfogni, mekkora nagy ajándék ez a szeretet. Éljen belőle. Igazából az egyház nem más, mint a báránynak az ő népével való eljegyzett állapota. És ez a mai vasárnap pontosan arra akar bennünket figyelmeztetni, hogy mire kell figyelni ennek a jegyesnek, ennek a mennyasszonynak. És félt bennünket. Arra figyelmeztet minket, hogy el ne nehezüljön a szívünk. És általában a szívünk akkor jut ilyen helyzetbe, amikor minden izgat bennünket, minden érdekel bennünket, minden fontos nekünk, csak éppen nem az, amit a jegyes vár tőlünk. Ezen a mai vasárnapon azt akarja velünk megsejtetni ez az evangélium, hogy mi akkor élünk termékeny életet, akkor töltjük be a hivatásunkat, ha hűségesek vagyunk ebben a kapcsolatban. Rengeteg dolgunk lehet ebben a világban, van is. Rengeteg feladatunk lehet ebben a világban, van is. De mindent megelőz ez a kapcsolat. Mindent meg kell, hogy előzzön ez a kapcsolat, különben az összes tevékenységünk nem ér semmit, mert ha ez a kapcsolat nem a meghatározó, akkor az összes többi úgy megfogja a szívünket, úgy rá fog nehezedni a szívünkre, hogy megkeményedik, elnehezül. Elveszítjük az éberséget. Talán azt a fogalmat is jó, ha közelengedjük magunkhoz, nem fogunk virrasztani. Minden érdekel bennünket, de ez a szívbéli érzékenység, ez mintha elveszne. És ezzel együtt elveszik minden. Sajnos ezzel együtt elveszhet számunkra az Isten, elveszhet számunkra a bárány, aki értünk meghalt, és mi azt gondoljuk, hogy valami csodát művelünk ezen a földön, pedig valójában az fog történni ebben az esetben, hogy vajudnak a hegyek és egeret szülnek. Nézzünk csak körül, mennyi hiába valóság tölti ki, fogyasztja el az időnket. Pedig jót szeretnénk, jót akarunk, boldogok akarunk lenni. A baj persze az, hogy azt gondoljuk, hogy valami másfajta kapcsolatok, másfajta gondok megoldása hozza ezt meg a számunkra. Testvérek, higgyük el, lendületet, vonzó életvitelt az ember csak akkor tud megjeleníteni ebben a világban, ha tudatában van annak, hogy az életünk az elfogadásban áll, és azt, amit elfogadunk, azt tovább kell adnunk. Ez a mai üzenet igazából ezt jelenti. Elfáradt az életünk, és egyszerűen azért, mert mindent szeretnénk elfogadni, és mindent szeretnénk görcsösen megtartani, erre mondja a Szentírás, hogy elzsírosodik az ember szíve, az agya is. Akár azt is mondhatnám, hogy agyinfarktust kap. Lehet, hogy ez a betegség is ezért olyan gyakori a modern ember életében. Mindez azért van, mert elvész a lendület. Mert a lendület csak akkor van, ha az ember, amit kap, az továbbadja. Elfogadom, továbbadom. A javak igazából ebben az esetben töltik be a hivatásukat. Emlékezzünk csak arra, múlt vasárnap arról beszéltünk, hogy semmit se tudunk megtartani. Egyszer mindenki hullik a kezünkből. A halálunkkor mindenképpen. Ezért volt a figyelmeztetés, hogy olyan kincseket gyűjtsetek, amik megmaradnak. És itt pontosan erről van szó, amit elfogadok, ha tovább adom, akkor gyűlnek a kincsek. Akár ezt is mondhatnám, győzelemre jut az élet. Nem erről van szó a mindennapokban. Mondjuk ezt egygyerekes családok nem értik, sajnos. De sok gyerekes családok értik. Akkor, amikor egy sok gyerekes szülő gondoskodni próbál az övéiről, akkor bizony szinte semmi sem marad meg a kezei között, mert minden továbbad. Nincs kísértése, hogy görcsösen fogjon valamit. És ahogy nőnek a gyerekei, és egyre nagyobbak lesznek, úgy ad oda mindent, és boldog az a szülő, aki közben mindent odaad, hogy azok boldoguljanak. Mert egyszerűen a szívünk csak a szeretetnek ebben a tékozlásában boldog. A szeretetnek ebben a világosságában tud fürdeni a szívünk. Semmiképpen nem mondjuk a páncélszekrénynek a hidegében. Mit ér valaki azzal, amit ott összegyűjt? Csak a szíve keményedik. És elveszíti az élete a lendületet. Valójában azt gondolom, hogy ezt a szempontot kellene nagyon megragadni. Minden azon dől el, hogy mennyire felelünk meg a bárány szándékának. A bárány pedig azt akarja, hogy mindazt, amit kaptunk, és ez az egyház küldetése, adjuk tovább. És itt most ne csak a javakra gondoljunk, ne csak erre a nyavajás pénzre gondoljunk, ne csak arra gondoljunk, amiket így látni lehet és össze lehet kaparni, hanem gondoljunk a talentumainkra, gondoljunk az adományainkra, a lelki adományokra, amik különfélék, de senki sem maga javára kapja. Mindazt azért kapja, hogy továbbadja, és ezáltal épüljön az egyház. Épüljön a közösség, és ez az egyház tudja betölteni a küldetését ebben a világban. Tudja megmutatni, mit jelent azoknak az élete, akik hűségesek a bárányhoz. Mit jelent azoknak az élete, akik nem görcsösek, akiknek az életét ez az elfogadás, ez se könnyű. Persze az Isten adja, csak nekünk tudatosítani kell, hogy mit is adott az Isten. Aztán azt is tudatosítani kell, hogy mire adta, nem saját célra adta, hanem továbbadás a szándéka. Mert így gazdagodik a világ. Így gazdagodnak a családunk tagjai, így gazdagodnak a barátaink, az ismerőseink, így gazdagodik a világ, ez a világ megváltása. Ez az egyház küldetése. Enélkül, a lendület nélkül az egyház és mi emberek is maximum javak birtokosai lehetünk, javakat őrizhetünk meg, de a közösség nem profitál semmit. Márpedig, akinek az adományaiból a másik ember nem profitál, az elvétette az életet. Kár volt neki megszületni. Ez az az ember, akiről azt mondja a Szentírás, hogy az Istentől kapott talentumot elássa. Hol van a kockázat? Múlt héten Erdélyben jártam, és Székely Derzsen meglátogattam azt a gyönyörű szép templomot, talán a legszebb. Egész Székelyföldön megdöbbentett. Mit jelent a keresztény üzenet a közösség szempontjából? Ugye ennek a vártemplomnak mind a négy, nem a templomnak, hanem a falnak mind a négy sarkán egy-egy torony, és a toronyban ott lóg a falu lakosságának a húsállománya. Oda viszik a szalonnát, a sonkát. A várfal körüli fedett részen ott vannak a hombárok, ott van a mai napokban is minden egyes családnak a megtermelt gabonája, és minden héten egy napon a kulcsos ember jön, kinyitja a toronyszobát, és tervezni is kell, akkor oda megy az illető családtag, és nyisszent abból a szalonnából, vagy sonkából, és hazaviszi. Nincs úgy, hogy amikor éppen eszembe jut. Jön a gabonát, nincs bezárva a gabona esetében semmi. És megdöbbentett, hogy mit jelent ez a javak birtoklásával kapcsolatosan ez a példa. És azt mondják, a történelem során egyszer vagy kétszer előfordult, hogy valaki kísértésbe esett, vége volt. Többé nem tudott megmaradni a közösségben. Az, ami az egyház küldetése, az mindenképpen a közösség javának a szolgálata, másképpen az életnek a szolgálata. És akkor, amikor ezt a példázatot hallgattuk, akkor ne arra gondoljunk, hogy jaj, Istenem, mi is lesz ez az Isten, egyszer számon fog kérni mindent. Számon kér, illetve dehogy ő, a mi egész életvitelünk mondja ki rólunk és fölöttünk a véleményt és az ítéletet. Isten nem bíró. Hagyjuk el ezt a ferde és hamis istenképet, hogy az Isten mint egy könyvelő jegyzetel, minden fölír, aztán a végén oda teszi, na itt van. Szó sincs erről. Isten az ítéletet, ahogy a Szentírásban olvassuk, a fiának adja át. Annak a fiúnak, aki a bárány, aki egy lett közülünk, aki értünk, meghalt. És amikor ez a bárány megkérdezi mindegyikünktől, hogy mit tettünk, és akkor a egyetlen szempont van, amit egynek tettetek, nekem tettétek. És nincs szó parancsolatokról, törvényekről, persze erre mondhatná az ember, hogy akkor miért tartsam meg a parancsolatokat, ha szó sincs róla, akkor, amikor az életemet számon kérik. Azért kell a parancsokat megtartani lehetőségünk szerint, hogy képesek legyünk a jóra. Hogy igazán tudjunk jót tenni. Tehát nem azt kell itt nézni, ebben a történetben, hogy na, jön az Isten, hanem sokkal inkább az, hogy mekkora bizalommal van az Isten. Mekkora feladatot bíz ránk az Isten. Végül is az életünk is erről szól. Gondoljunk csak arra, amikor valakit valamivel megbíznak. Ez a bizalom megsokszorozza az ember erőit. Kockázat is persze. No de enélkül, a kockázatvállalás nélkül senkinek nem teljesedik ki az élete. Hát a gyereknevelésünk is erről szól, hogy a gyerekeknek újra meg újra feladatokat adunk, és ebben a kockázatvállalásban kijön, hogy mire képes az a gyerek. Ha mindent a szülő akar helyette megtenni, a legrosszabbat teszi a gyerekével. Ugyanakkor azt se szabad elfelejteni, hogy ebben az esetben tévedhet az, akire feladatot bíztak. Nem baj. Ez beletartozik. Ugyanakkor emögött az is ott van, hogy aki ezt a bizalmat adja, felelősséget vállal érte. Ezt se felejtsük el. Akkor, amikor az Isten nekünk ilyen feladatokat ad, akkor felelősséget is vállal értünk az Isten. Ami azt jelenti, hogy nem csak a egyéni erőfeszítésünkről van szó, hanem arról van szó, hogy az Istennek is felelőssége van. Nagyon, nagyon fontos kérdés ez. Mert ebben az esetben az ember azt is tudja, hogy nem az én ügyemről van szó, hanem az ő ügyéről van szó. Az Isten ügyéről van szó. Ugye, drága Hofbauer Kelemen, a bécsieknek a térítő apostola, aki olyan intézményeket létesített, hogy semmi konkrét bevétel nem volt, csak abból léteztek ezek, amiket az emberek adtak kéretlenül. És egyszer minden elfogyott. És akkor Hofbauer Szent Kelemen oda ment a tabernákulumhoz, és megkopogtatta. Most te jössz. És visszamegy az otthonba, és megjelenik egy asszony, egy hatalmas adománnyal. Akkora adománnyal, hogy az egész intézmény sorsát meghatározta utána. Testvérek, nekünk egy a feladatunk, a kicsinnyájnak. És ez is nagyon fontos, jaj, ezt a szempontot még hadd mondjam, aztán befejezem. Itt nem a kevésről van szó, a kicsiny esetében csupán, hanem arról van szó, hogy nem a világ összes gondja, baja terhel bennünket, hanem egyetlen gondunk van, az, hogy hűségesek legyünk a bárányhoz. Ezt jelent. Te kicsinnyáj, milyen kevesen vagyunk most is, és egyáltalán az egyház igazán elkötelezett tagjai kevesen vannak. Nehogy azt gondoljuk, akik templomba járnak, azok az egyház elkötelezett tagjai. Ó, dehogy. Nagyon kevesen vannak. Csak azok, akik úgy gondolkodnak, ahogy erről itt szólok. Ők azok, akiknek a legfőbb gondjuk, hogy megfeleljenek az Isten elvárásának. Aztán a többi jöhet utána. De ha nekünk az összes többivel van gondunk, és nem ez a legfontosabb, akkor mindent elrontottunk. Mindent elvétettünk. Ha ezt komolyan gondoljuk, akkor az Istentől kapott adományokat értékeljük, és ezeket továbbadjuk, hogy boldoguljanak az emberek, gyarapodjon a világ, és azt hiszem, hogy ebben a mostani világban a legeslegfontosabb az, hogy mi legyünk érzékenyek a szegények gondja, baja iránt, és különösen legyünk nagylelkűek a hitüket veszített, a vallásukat elveszített emberek felé. Kívánom a testvéreknek, hogy dinamikus életet éljenek, értékeljék azt, amit az Istentől kaptunk, és ez akkor történik meg, ha semmit se tartunk meg magunknak, hanem egymás életét szolgáljuk. Rengeteg gondolat merül fel vasárnapról vasárnapra, amiket nem tudunk megbeszélni. Most ezelőtt, az imádság előtt, ennek a mai vasárnapnak a gondolatiságából egy szempontot szeretnék még a testvérek figyelmébe ajánlani. Ábrahám a hitnek a példája, az egyház a hívők közössége. Ábrahám azért a hitnek az atya, mert elindul, és biztos abban, amit az Isten neki ígér. Ábrahám, Izsák meg Jákob sátorban lakik, és ez az elindulás azt jelenti, hogy az emberi élet vándorlás. Vendégek vagyunk ezen a földön, és ahogy a Szentírásban olvassuk, Ábrahám hit abban a hazában, amit nem ő épít, ő sátras ember, amit az Isten a saját kezével épít, amely soha el nem múló ország. Valamit a hitnek ebből a dinamikájából kellene magunkévá tenni, különben úgy lesátorozunk itt, hogy soha nem tudunk isteni üzenetet átadni az embereknek, pedig ez a hivatásunk. Még egy igazságot szeretnék elcsöpögtetni a befejezés előtt. Jézus azt mondja, hogy ne félj, te kisdednyáj. Gondoljunk csak arra, Jézus az egész zsidóságért jött, és milyen kevesen fogadták el. És ráadásul még az apostolai is elbizonytalanodtak. Az egyház esetében is bizonyos értelemben az egyház mindig kisdednyáj marad. Mert nagyon kevesen lesznek, akik igazából egyértelműen ebből az Isten kapcsolatból élnek. És ezért különösen fontos, hogy ezt komolyan vegyük, mert hatalmas ereje van ennek a kisdednyájnak, ha igazából Istenből él. Eszembe jutott, hónapokkal ezelőtt, vagy talán a tavalyi év folyamán sokszor előfordult ebben az országban, hogy tanuljunk meg kicsinnek lenni. Politikusok ajánlgatták ezt, nem a politikai elit. Próbáljuk ezt a szót kitörölni a szótárunk. Mi az, hogy politikai elit? Azt, akit magunk fölé ültettünk szavazás útján, az az elit? Hát persze, akit választunk, lehet. Akkor rosszul választunk, ha olyanok ülnek rajtunk. De mindegy, politikusok ajánlgatták, hogy tanuljunk meg kicsinnek lenni. Akár még azt is mondhatom, nincs ebben olyan nagy tragédia akkor, ha ez egyértelműen azt jelenti, hogy tanuljunk meg magyarnak lenni, nemzetben gondolkodni, a népünkért élni, akkor tanuljuk csak meg. Mert ha ezt nem tanuljuk meg, akkor mindaz a félelem, ami ránk zúdul, az egyszer csak elsöpör bennünket. Ebben az értelemben lehet, hogy nem is olyan tragikus gondolat, csak meg kell érteni, hogy mit is akar mondani. Igen, kisdednyájhoz tartozni nem olyan tragikus. Ez hatalmas erő, ha valóban a kisdednyájhoz tartozunk. De ha se ide nem tartozunk, se máshova nem tartozunk, akkor szánalomra méltóbbak vagyunk a pogányoknál. Ezt is a Szentírás mondja, mint egy figyelmeztetésképpen. Testvérek, elgondolkodtató kérdések ezek. Soha nem szoktam erről beszélni, azt hiszem ez a mai vasárnap, bár olyan kevesen vagyunk, akkor is kimondatja velem, adják tovább azoknak, akik nincsenek itt. Azért néha ilyenre is kellene ám gondolni, például önök, akik ide járnak ebbe a templomba, nem tudják eltartani ezt a kápolnát se. Itt mindenki ingyen dolgozik, kezdem magammal. Én is, én soha nem kapok fizetést, a Teréz nővér soha nem kap fizetést, a nagymama, aki takarít, soha nem kap fizetést, és az a persejpénz, amit összegyűjtünk, nem elegendő ennek a kis templomnak a fenntartására. Ez is elgondolkodtató ám. És mi lenne, ha mi még ezt pénzért is csinálnánk? Valahol azt hiszem, hogy az öntudatunkkal is baj van. Annak idején azt kértem, hogy mindenki vegyen egy követ. Hogy mibe került a templom, nem is tudják önök, mikor rendbe tettük. Azt kértem, mindenki vegyen egy követ. Azt hiszik, megvették. Egyszer gondoltam is arra, ott abba kellett volna hagyni, mondjuk ott a templom felénél. Eddig kő, onnan meg beton. Hogy ezek elgondolkodtatók ám. Persze erről én sose nem szoktam beszélni, mert nem is kell az önök pénze nekem. Isten látja lelkemet. De ennek a mai üzenetnek ilyen szempontból is elgondolkodtató igazsága van. De ezt csak azért konkretizáltam, mert ez a mi ügyünk. Másutt is el lehetne ilyeneket mondani. Mindenre dobáljuk a pénzt, csak a magunk ügyére nem. Az állam helyett renováljuk a templomokat. Nem is az egyház dolga lenne, az állam dolga. És még sok mást is mondhatnék. No, azért hirdetést is szeretnék. 15-e nagy boldogasszony ünnepe, legnagyobb magyar ünnep volt évszázadokon keresztül, persze munkanap lesz, bár a mi kórházunkban munkaszüneti nap. Persze ez is tragédia, azt hiszik eljönnek az orvosok misére, meg a nővérek, mert nekik munkaszüneti nap van. A csodát. Azt igen, azt már figyelmeztettek is, ugye munkaszüneti nap lesz az idén is. Persze. De az Úr napját illene megszentelni. Még a templomosok se jönnek el. Ezen a napon csak este 17:30 lesz Szentmise, Nagyboldogasszony ünnepén. Délelőtt egyébként Esztergomban püspökszentelés lesz. A nagyvilágban élő magyarok kapnak egy új püspököt, őt szentelik fel. Tehát a Szentmise itt a kápolnánkban este 17:30 lesz. És már most szeretném mondani, szegény kápolnánk nagyon mostoha, mert Szent István király ünnepén van a búcsú napja, és ez sose jön össze. Mert augusztus 20-án még ennél is kevesebben vannak reggel, mint ma vagyunk. Mondjuk ezt el is fogadom, menjenek el viszont a bazilikához a Szentmisére. De azért Szent István király ünnepén gondoljunk arra, hogy ennek a kis Istenházának István király a patrónusa. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ér, küldetésünk van, menjünk békében.